Ha a statisztikát nézzük, akkor a helyzet egyáltalán nem jó, és nem csak 2025-re vonatkozóan, hanem az elmúlt évek során a környezetemben is tapasztaltam, hogy egyre több a válás. Nem csak a 40 pluszosok körében, hanem akár a fiatalok egy-két év után is úgy döntenek, hogy bár összekötötték az életüket, váltanának, és nagyon gyorsan váltanának. Váltunk, de mire? És hogyha innen indítjuk a beszélgetésünket, hogy válások, statisztika, akkor te mit tapasztalsz, illetve mi bújik meg emögött, akkor szakemberként is kérdünk.
Úgy, ahogy említetted, a válás statisztikák egyre erőteljesebbek, talán nálunk még nem annyira, mint tőlünk nyugatabbra, ahol elmondható, hogy a megkötött házasságoknak körülbelül 2/3 válással végződik, és azt lehet tudni a statisztikákból, hogy az elvált családok esetében körülbelül 40% vagy még ennél több arányban is van gyerek ezekben a családokban. Itt nálunk körülbelül a megkötött házasságoknak úgy szinte fele ér véget válással, és hogy hát mi van ez mögött, én azt gondolom, hogy egyrészt ma lehet, tehát mint lehetőség fölmerülhet egy nagyon rosszul működő házasság kapcsán. Talán valamennyire csökkent a társadalmi megítélés ebben a tekintetben, azonban ezzel együtt azt látom, hogy az emberek sosem jókedvükből válnak el, tehát ez egy nagyon nehezen meghozott döntés az esetek többségében, és valahol egy ilyen, hát hogy belehalok, vagy megpróbálok tovább lépni gyakran a semmibe, vagy ahogy említetted, hogy mibe lépek tovább, vagy mi az, ami következik, szóval, hogy ez sosem egy könnyű döntés, mindig egyfajta veszteség, és ebben biztos vagyok, hogy az emberek, amikor házasodnak, akkor ez nincs benne a pakliban, hogy elválhatnak.
És nyilván másként kell ezt a témát megközelíteni akkor, hogyha fiatalokról beszélsz, mert ők ugye azért a másik oldalán vannak, és másként vannak érintve. Milyen szemszögből kell közelíteni ebben a témában? Nagyon érzékeny téma, és egyáltalán már fontos az, hogyha eljutnak erre az előadásra.
Igen, ezen a március 29-i rendezvényen 12 pluszos gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek is jelen lesznek a délelőtti programon. Igen, tehát ők is mindannyian érintettek, hogyha esetleg a saját családjuk nem érintett a válás kapcsán, de biztosan van olyan osztálytársuk, van olyan barátjuk, akinek a szülei elváltak, vagy éppen válnak, és ennek a szele megüti őket, és azt látom, hogy ezek a gyerekek, serdülők szoronganak azért, hogyha éppen aktuálisan a saját családjuk nem is érintett a válás témájában, nehogy bekövetkezzen, és ezt értem is, tehát váláskor, hogyha van gyerek, akkor igazából ő a leggyengébb láncszem ebben az egészben, tehát nyilván a férj és a feleség is veszteséget él át, és sok esetben nagyon megviseli őket, és teljes identitás krízisen mennek keresztül, de mégis a gyerek az, aki számára a világ úgy teljes, hogyha anya és apa is jelen van, és éppen ezért hát ő nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, azért is, mert a felnőttek, a körülötte levő felnőttek, sokszor például a nagyszülők is, tehát a picit tágabb rokonság is lehet, hogy sokkolva van a hírtől, lehet, hogy ők is veszteségként élik meg, és a gyerek egy olyan helyzetbe kerül, hogy nincsen szülő, nincsen felnőtt, aki figyeljen rá, ki figyeljen az ő igényeire, az ő nehézségeire ebben a helyzetben.
És gyakran saját magukat érzik ugye hibásnak, hogy ők rontottak el valamit, vagy hogy az ő nevelésük okozott olyan kihívásokat a szülőknek, ami miatt eltávolodtak egymástól, és az az igazság, hogy nagyon sok film is ráerősít erre. Szóval igen, ez is félelmetes, ugye, hogy mivel akarjuk megnyugtatni a gyermeket.
Igen, én is ezt látom, hogy sok esetben a gyerekeknek bűntudata van azért, hogy a szülők elválnak, főként, hogyha így idézőjelbe tenném, hogyha korábban problémás gyerekről volt szó, tehát aki például azt tapasztalta korábban, amikor még a szülők együtt voltak, hogy akár veszekszenek nevelési kérdéseken, és bizony egy ilyen gyereknek lehet bűntudata, de már attól bűntudata lehet, hogyha a szülők között feszültséget él meg, amit lehet, hogy nem akarnak még vele közölni, mert hogy nem tudják, hogy hogyan tovább, és akkor ilyenkor a gyereknek ugye nagyon finom kis antennái vannak, és valahogy az csapódik le, hogy biztosan én vagyok hibás azért, hogy ez a feszültség van, létezik, tehát innen következik is, hogy azért nagyon fontos, hogy a gyereknek az életkorához megfelelően természetesen valamilyen formában tudomására hozni, hogy mi a feszültség oka, és hogy ami a legfontosabb, hogy ő nem hibás semmiben, tehát ő nem tehet semmiről, és jó esetben itt a házastársi kapcsolat szakad csak meg, és a szülőtársi kapcsolat pedig nem, és hogy itt azért mondanám is, hogy mindannyian, akik gyereket vállaltunk, ez életre szóló feladat, és azért, hogy a házastárssal megszakad a kapcsolat, azt gondolom, hogy kutya kötelességünk a szülőtársi viszonyt életünk végéig fenntartani az egymás iránti legnagyobb tiszteletben és megbecsülésben. Tudom, hogy ez rendkívül nehéz egy válás után, de hogy a gyerekért meg kell ezt tennünk, mert hogyha erre nem vagyunk képesek, és a saját fájdalmunkkal vagyunk, és a veszteségünkkel vagyunk továbbra is elfoglalva, akkor bizony ennek elsősorban a gyerek fogja a kárát érezni.
Nehéz ezt a kérdést feltenni, de mit rontunk el szerinted, Réka?
Például azt, hogy a gyereket egyik vagy másik szülő leggyakrabban, akivel a gyerek több időt tölt, de nem feltétlenül, tehát próbálja saját maga pátjára állítani. Ezekben a szülőkben nyilván ott a csalódás, ott van a feldolgozatlan veszteség, és valahogy így próbálja saját magát akár kárpótolni, de azért azt is látom, hogy a szülőknek nagyon nagy része hamar rájön arra, hogy itt a gyereknek az érdeke az első, és ezt tényleg így érzik is, és így képviselik, és akkor hát ezért ebből a célból megtesznek mindent azért, hogy a másik féllel együtt tudjanak továbbra is működni. És a gyereknek ez nagyon fontos, hogy válás után is egy iskolai szereplésen, egy ünnepségen lássa azt, hogy bár a házastársi kapcsolat megszakadt, de a szülők együtt büszkék rá, tehát együtt örülnek neki az ő sikerének, és ez az igazság, hogy függetlenül attól, hogy a házastársi kapcsolat megmarad vagy sem, ő ennek a kapcsolatnak a gyümölcse, és hogy ő egy úgymond sikerélmény, ez független attól, hogy a házastársi kapcsolat hogyan él tovább, vagy esetleg megszakadt.
Most ezt egy kicsit elvittük a gyermekek irányába, de nem baj, azt gondolom, hogy azokról is kellene beszélni, ahol nincs gyerek, de mégis válnak, és megtörténik a válás, kimondják a válást, hogy valami miatt már nem működik a kapcsolat, eltávolodtunk egymástól, nem szeretjük már egymást. Ezek különben nagyon durva szavak, és nagyon nehéz lehet a másik félnek elviselni, amikor azt hallja, hogy mondjuk már nincs úgy szeretve abban a kapcsolatban. Leépülsz vagy felépülsz? Nekem nagyon-nagyon tetszik ennek az előadásnak a címe, még egyszer mondjuk március 29 szombat 9:30-től itt Marosvásárhelyen a Mihály Eminescu művelődési házban kerül sor a találkozóra, és ingyenes találkozóra, ezt szeretnénk kihangsúlyozni, mert a szervezők is megkértek erre. Leépülsz vagy felépülsz? Mert eddig a negatívumokat emeltük ki, hogy mi történik egy válás után, de tud-e egy válás felépítő lenni utána?
Ez a délelőtti 9:30-es előadás és utána kiscsoportos beszélgetés a gyerekeknek, fiatal felnőtteknek szól, és a délutáni 3:30-től kezdődő előadás és az ezt követő csoportos kiscsoportos beszélgetés, ez pedig kimondottan a felnőtteknek, és valószínű, hogy erre az alkalomra olyan személyek is eljönnek, akiket említettél, Kinga, tehát akiknek nincs gyerekük, nem gyerekkel válnak, de mégis válnak. Természetesen számukra is ez egy nagy veszteség, hát nem így tervezték az életüket. Azt látom, hogy nagyon sokszor egyfajta identitás krízis alakul ki, újra kell fogalmazniuk saját magukat, és hát nem beszélve arról, hogy a válásig általában nagyon sok feszültséggel teli pillanat, egy akár hosszabb időszak előzte meg a válást, ami bizony az embereknek az én képét, az önértékelését meg rombolja, és hát igen, újra kell fogalmazniuk saját magukat, hogy kik ők, mi az, ami maradt, és bizony ez akkor sikerül meg, és úgymond a válással akkor sikerül valamennyire megbékélni, amikor az emberek már nem csak a csalódást látják, és a negatív élményeket tudják fölidézni, hanem látják azt a pozitívat is, ami történt, és bizony mindenek ellenére minden kapcsolatban van olyan, amiért akár egy idő után hálásak is lehetünk.
Itt az esemény leírásában írjátok, Réka, hogy van, akik túl korán elválnak, és van, akik túl későn. Hogyan lehet ezt, nem tudom, meghatározni, vagy egy reális talajra helyezni, hogy mikor van ennek létjogosultsága, vagy mikor szükségeltetik a válás, amikor már nem lehet megoldás, vagy mi mindenen kell keresztül menni, hogy az ember azt mondja, hogy igen, mi nem tudunk együtt élni.
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, igazából általános válasz szerintem nem is lehet adni, mert hogy sok mindentől függ, tehát függ az adott párnak az értékrendszerétől, függ az erőforrásaiktól, függ attól, hogy ők korábban a saját eredeti családjukban milyen mintával szembesültek a házasság kapcsán, a konfliktusok kapcsán, és hát azt látom, hogy főként, ha gyerek van, de nem csak, nagyon-nagyon sok kört lefutnak a párok, mielőtt meghozzák ezt a döntést, és így igazából kívülről szerintem nem is szabad megmondani azt, hogy hát túl korán váltatok el, vagy túl későn, főként utólag, tehát én ebben valahol biztos vagyok, hogy az emberek mindig az aktuális tapasztalataiknak, felkészültségüknek, teherbírásuknak megfelelően jó döntéseket hoznak. Még akkor is, hogyha utólag esetleg még saját maguk is azt gondolják, hogy hát ez túl korai volt, vagy túl későn történt, de akkor abban a helyzetben, abban a pillanatban ők akkor arra voltak képesek.
Azt is tudjuk, hogy az eseményen nyilván megosztott gondolataidat, és válaszolsz a felmerülő kérdésekre, melyeket akár névtelenül is föl lehet tenni, és én bízom benne, hogy ez tud interaktív lenni. De azzal kezdtük, hogy egy nagyon kényes és érzékeny téma. Szerinted meg fognak nyílni az ott jelenlévők, és tudnak-e érdemben őszintén kérdezni tőled úgy, hogy közben valamilyen formában felfedik az azonosságukat is, illetve hát a saját történeteikről mesélnek, amelyek időnként igencsak kudarcosak, mert azért valljuk be, hogy egy kapcsolat, amikor megszűnik, legyen szó kapcsolatról, élettársi kapcsolatról, vagy éppen házassági kapcsolatról, az fáj, tehát hogy mindenképpen egy fájdalmas eseményen megyünk túl. Hogy hogyan tudunk erről őszintén beszélni, illetve kérdezni?
Mikor a szervezők fölkértek arra, hogy pszichológusként előadást tartsak ezen a rendezvényen, akkor az volt az egyik fő cél, hogy nyíltan lehessen erről a témáról beszélni, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy az, hogyha valakinek a kapcsolata lehető aktuálisan nehézségekkel küzd, de hát ugye az is lehet, hogy már válással végződött, szerintem ez a legfontosabb, hogy ne övezze szégyen ezt az élethelyzetét, mert hogyha valaki szégyeli saját magát, akkor ez rendkívül magányossá teszi, és azt hiszem, hogy ha erről lehet beszélni nyíltan, akkor itt már egy lépés, akár a földolgozás fele. Hogy mennyire fognak az emberek megnyílni, hát bízom abban, hogyha azt látják, hogy hát például én remélhetően szabadabban tudok beszélni erről a témáról, lehet, hogy illetve hát biztos, hogy lesznek ott olyan személyek, akik a saját történetüket mesélik el, és akár ennek példájára tudnak beszélni arról, vagy akár már ha elgondolkodnak azon, hogy akkor hogyan lehet tovább lépni, és itt ez lenne a cél, hogy ha valaki úgy érzi, hogy egy adott helyzetben megrekedt, és amint említettem, lehet, hogy ott olyan párok is lesznek, akik aktuálisan kapcsolati problémával küzdenek, és aktuálisan esetleg fölmerült a válásnak a gondolata, és keresnek esetleg kiutat, vagy olyan megoldási lehetőséget, amivel el tudnának mozdulni, akár ebbe, akár abba az irányba. Tehát bízom benne, hogy akik ilyen jellegű problémával küzdenek, kapnak egy ötletet, kapnak egy indítatást, vagy esetleg egy iránymutatást, egy gondolatot, amin elgondolkodnak, és lehet, hogy az életük így egy picit kimozdul egyfajta konstruktív jó irányba.